Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Betlehemi Csillag című új albumát mutatja be Szarka Gyula, a Kossuth Díjas előadó művész és zeneszerző, a Gímes Együttes alapító tagja szombaton a Fonó Budai Zeneházban. A lemezbemutató koncert vendégei közül Szvorák Katalin felvidéki betlehemes dalokat és újévi köszöntőket énekel, míg Pelsőczi László prózával teszik különlegessé az estet, Ady Endre Karácsony harang csendül című versét és Nagy László a Karácsonyfás ember című novelláját mondja el. A programban közreműködik a győri középiskolásokból álló Révai Zenei Műhely énekegyüttes. Szarka Gyulának nem ez lesz az első karácsonyi műsora, mivel a Gímes Együttes Mendika című lemezével az elmúlt másfél évtizedben már bejárta a Kárpát-medencét és több száz koncertet adott. E program folytatásának tekinthető a Betlehemi Csillag című szólóalbum, amely a magyar nyelvterület számos vidékéről eleveníti fel az adventi időszak dallamkincsét. Rendkívül fontosnak tartom, hogy elsősorban a saját kultúránkkal legyünk tisztában, értsük és érezzük, hogy mi az a természetes közeg, ahová tartozunk és amit kaptunk örökbe. A keresztény kultúránk egyik legnagyobb ünnepe a karácsony hagyta ránk a legnagyobb lenyomatát, dallamkincset a magyar zenetörténelemben, idézi a közlemény Szarka Gyulát. A koncerten Szarka Gyula mellett közreműködik Csiba Juli ének-vokál, Nagy Szabolcs billentyűs hangszerek, Jelasik Péter fúvósok, Bese Csaba basszusgitár és Varjú Attila ütős hangszereken.
Esemény.
A Tisza Dobi Andrássy kastély a száj hagyomány szerint Erzsébet magyar királyné tiszteletére a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok mintájára készült. A kastélyt idősebb Andrássy Gyula, az osztrák-magyar monarchia első külügyminisztere építette 1880 és 85 között. A felújított épületet nemrég adták át a nagy közönségnek. Dr. Vinnai Győzött, Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét hallják.
Először a kastély épületét kellett felújítani, és szerencsém volt már látni ezt, hogy 2010-től megújult a kastély épülete. Utána sok fenntartó volt a megyei önkormányzattól, a kormányhivatalhoz került a megyei intézmény fenntartó központon. Nem is ez a lényeg, hanem megújult a kastély, utána 2015-ben látogathatóvá vált, 2015 és 20 között 5 évig látogatható volt, jó programok voltak, szervezett programok voltak, időszaki kiállítások voltak, de ez a mostani, amely a kastélyprogramba illeszthető, és 3 évig dolgoztak rajta, hiszen 2020. október 9-én tettük le ennek a turisztikai célú fejlesztésnek az alapkövét, és gyakorlatilag most eljött az a csodálatos pillanat, ez egy ünnepnap, hogy megnyitott, és len a földszinten egy interiőr kiállítás, amely az Andrássy család életéről, a korról ad egy képet, itt fölig fent pedig szintén az Andrássy családról interaktív módon a 21. századi körülmények között, tehát vizuálisan és audiovizuálisan is lehet ezt körbejárni. Véleményem szerint nagyon jól sikerült, és nekünk most az a feladatunk itt a térségben, turisztika fejlődik, ugye Nyíregyháza, Tokaj közelsége talán hozhat ide látogatókat, érdeklődőket, hogy egy kicsit a köztudatba bevigyük ennek a kastélynak a csodálatos állandó kiállítását, azt, hogy a kastélypark is megújult, és a környezet az egy csodálatos környezet, természeti környezet, ugye itt van a Holtisza, ott van az Élőtisza, itt van a Buxus, az Angolkert, itt van egy komoly erdőállomány, tehát nagyon szép természetvédelmi vagy természeti környezetben található ez a kastély, és valójában egyetlen olyan kastély Magyarországon, tudomásom szerint, amely a Loire menti kastélyokat idézi meg. Itt gyermekváros volt, tehát azokat az épületeket, amelyek a 60-as, 70-es években épültek, elbontották, néhány olyan épület maradt meg, amely beleillik ebbe a környezetbe, régi kulcsárlak, vagy éppen lovász, lovarda, ami volt, és gyakorlatilag így vált teljessé ez a turisztikai fejlesztés, és abban reménykedem, hogy minél többen eljönnek, meglátogatják az állandó kiállítást, és jó időben nagyokat lehet sétálni a kastélyparkjában.
Tánc.
A Szegedi Kortárs Balett diótörő előadása, valamint Karácsonyi Álom címmel Pár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat új, élő zenével, hagyományos és kortárs táncelemekkel készülő produkciója is szerepel a Nemzeti Táncszínház decemberi kínálatában, amelyben több bemutató is helyet kapott. Az idén december 20-ától több alkalommal is műsorra tűzik. Hoffmann a Diótörő és az Egér király című műve alapján Csajkovszki zenéjével készült mesebalettet. Juronics Tamás koreográfiájával a Szegedi Kortárs Balett előadásában. Szintén az ünnepre hangolódva mutatják be 17-én Pári Ulcsi és a Fitos Dezső Társulat legújabb Karácsonyi Álom című hagyományos és kortárs táncelemeket is magában foglaló előadását. December 15-én fellép a Nemzeti Táncszínházban a 20 éves fennállását ünneplő PR Revolution Debrecen kortárs táncegyüttes is, amely Vörös Sándor a Teljesség felé című filozofikus művét ülteti át a tánc nyelvére. A Nemzeti Táncszínház kisterme is számos újdonsággal várja az érdeklődőket. A Duna Táncműhely december 15-i bemutatójának, a Haja Dunok című új darabnak a középpontjában női táncformák, a női principium áll, négy művész tolmácsolásában. A Gangarai Dance Company 19-én látható Up című bemutatója a testben rejlő végtelen lehetőségekre, a zene és tér kapcsolatára fókuszál, hangsúlyozva a mozdulat elsöprő kifejező erejét, amely képes új világokba repíteni a nézőt. A közleményben kiemelik, hogy az idén a különleges premierek és az ünnepi műsorok mellett a nézőket kétféle előadással, bérlettel is várják, amelyek a legnevesebb magyar táncegyüttesek előadásait tartalmazzák, ajándékötletet is kínálva. A karácsonyi folklór bérletben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes produkciói szerepelnek, míg a karácsonyi balett bérletben a Szegedi Kortárs Balett, a Győri Balett és a Pécsi Balett alkotásai kaptak helyet.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Egy szép nagy bögre forró csokoládé jóval több egy testet és lelket átmelegítő forró italnál. A sűrű, fátyolosan gőzölgő forró csokoládé elkortyolása ugyanis életérzés lehet. Olyasfajta, amelytől kisimulhatnak a ráncok a homlokon, békésebben dobokhat a szív, és amelynek hatására a világ egy csapásra sokkal szebb helynek tűnhet. Forró csokoládét otthon is bármikor készíthetünk, ám vannak élethelyzetek, amikor sokkal jobb érzés, ha a habosan forró italt egyszer csak az asztalunkra helyezik egy hangulatos kávézóban vagy cukrászdában. Valószínűleg akkor sem éri szó a ház elejét, ha az akut csokoládé áhítatunk hatására egy süteményt is rendelünk az akár tejszínhabos csoki csoda mellé. A Balaton környéke nem csak nyáron várja tártkarokkal az embereket, hanem ősszel és télen is. A hidegnek kétségkívül elvitathatatlan előnye, hogy jól eshet olyankor egy bögre forró csokoládé. Tudjuk, hogy a forró csokoládé ügyben eltérőek az ízlések, de hisszük, hogy a legjobb lelőhelyek felkutatásának titka a kitartó kóstolgatásban rejlik.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Valamikor az őskorban azt kérdezte a nagyapám, hogy van az kislányom, hogy veled mindig történik valami. És valóban nem csak történt, hanem intenzíven meg is éltem mindent, mindig. Szerettem róla beszélni, és szerencsés véletlennek eredményeképpen évtizedek óta módon van írni is mindenről. Ezt írja a könyve előszavában dr. Gyarmati Andrea. Igenis vannak csodák, ez a címe a könyvének, és történetei között találunk lelkesítőeket, bölcseket, a szerző gyerekkorából származókat és maiakat, vannak derűsek és szomorkásabbak is, éppen ezért nagyon jól tud hozzájuk kapcsolódni az olvasó. A könyv fűszövegéből is idézek. Elgondolkodtató, miért szeretik annyian Gyarmati Andreát, hiszen híres ezüstérme óta már 50 év is eltelt, a középkorúak és a fiatalok aligha emlékezhetnek rá, ahogy világhírű szüleire, Gyarmati Dezsőre és Székelyévára sem, de az ő egész élete is igazolja, a népszerűség nem pusztán a hírnéven múlik, hanem inkább a szeretetén, az emberségén. És hogy miféle csodákról van szó a kötetben, arról beszélgetünk most.
Abszolút hétköznapi csodákról beszélek, és csodákban gondolkodom, reménykedem, várok csodákat. Én velem nagyon sok jó dolog történt, természetesen rossz is. De az életem eleje olyan szerencsés volt, hogy egyrészt egy pozitív beállítottságú családban nőttem föl, ahol az volt a, ha így össze kell foglalni, nem is tudom, sose foglaltam össze, de most akkor foglaljuk össze, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha valamire vágysz, ha valamiről ábrándozol, akkor tegyél érte. És ez, hát most már nem vagyok 20 éves, meg sokszor 20 se, de még mindig az van, hogy mit lehet azért tenni, hogy a dolog jobb legyen. És miután Az utóbbi években az a divat, hogy mindenki sír, meg mindenki panaszkodik. Én azért gondoltam sokakkal együtt ennek a könyvnek ezt a címet adni, mert ebben tényleg olyan hétköznapi csodák vannak, többek között orvosiak is akár, amik velem megtörténtek. Két legutóbbi könyv, az egyik a Szeretett morzsák, és a másik ez az Igenis vannak csodák. Az elmúlt évek során zömében a 24.hu-n megjelent írásokból lett összeválogatva, meg még amit hozzá lehetett tenni. Úgyhogy írok folyamatosan, és nagyon örülök neki, hogy van, aki szereti. Tehát nagyon jók a visszajelzések.
Azért az ember elgondolkodik azon, hogy vajon az a sok feladat, amit te magadra vállaltál, az úszással is, az a fajta kitartás, akaraterő, a sikerek, és hogyha az életedben bármilyen megpróbáltatás volt, vagy kudarc volt, hogy azok formáltak téged ilyenné, hogy így látod a világot, hogy meglátod ezeket a csodákat benne, vagy eredendően nyitott vagy?
Varázslatos nézni az unokámat. Sajnos nagyon keveset látom, de azokban a pillanatokban is egyrészt azt, Rozi 7 éves most, 7 éves lesz januárban. Egyrészt, hát ugye egész nap gyerekekkel vagyok, van anyag. De valahogy attól, hogy ez a Máté kislánya, vagyis hogy a fiam kislánya, még sokkal szívetmelengetőbb, ahogy nyílik a szeme a világra, ahogy mindenre rácsodálkozik, ahogy mint egy szivacs szívja magába a tudást, és hát csak remélni tudom, hogy talán örökölte ezt a mindig valaminek örülni természetet tőlem. Tehát mondom neki, milyen az iskola? Azt mondja, tudod, Nagyi, nekem mindig mindenhol nagyon jó. És ezt olyan jó hallani, hát írnék én róla is történeteket, de hát le vagyok tiltva, meg hát ez az ő gyerek.
Igen, az ismert szülők ismert gyerekének az ismert gyereke.
Nem tudom, én nézd, sok mindenkivel beszélgettem, sokszor sokan kérdezték, hogy milyen volt ebben a családban fölnőni. Én halálosan élveztem, hogy ismert emberek a szüleim, egy másik világban, a múlt században. Nagyon szerettem az ő gyerekük lenni, néha azt mondták szakemberek, hogy borzasztó gyerekkorom lehetett, nem volt borzasztó gyerekkorom, nem volt borzasztó fiatalkorom, és az öregkorom se borzasztó. Voltak nehézségek, most is akadnak, túl lehet rajtuk valahogy túl lehet jutni. Tehát szerencsére nagy baj nincsen. Mondjuk, mikor kiderült, hogy meg kell operálni a térdemet, vagy meg kell operálni a csípőmet, és oda mindenhova fémeket raknak belém, az rémisztő volt. De hát működik, járok rajta, sportolok vele, akkor ez is egy csoda, hogy még mindig tudok működni.
Tudod, hogy a bátorságról mennyit írtál?
Nem. Tehát,
hogy nagyon érdekes, hogy ott van az édesanyád őszhajtincsének a története, aztán ott van a bátorságok levél, aztán még számos olyan dolog, amikor te voltál bátor, vagy egy kis gyerek, aki hozzád jött, vagy amikor elmész kis betekezeste, és a doktornő halált megvető bátorsággal az éjszaka közepén kimegy.
És hogy meg voltam ijedve, hogy mi fog történni, hát azért ez a sűrűje, ahol én dolgozom, de nagyon szeretem a kerületet, a betegeket, a szülőket, hogy megtisztelnek bizalommal, hogy problémákról beszélhetünk. Nagyon megváltozott a rendelés, az egész rendszer a Covid-ot követően sajnos. A mérhetetlen mennyiségű telefon, a közben nyomják a kaputelefont, a közben szól az asszisztensnőm, az időpont egyeztetés, nem egyeztetés, megnehezedett a közvetlen kapcsolat, de még így is. Nagyon sok mindenki megtisztel a bizalmával, és ez számomra nagyon fontos. Belelátok emberek életébe, látom, hogy mit esznek, hogy mosnak, hogy élnek, hogy próbálnak túlélni, hogy próbálnak hogy stílszerű legyek a víz tetején maradni. Azt hiszem, hogy lehetne ebből sok-sok műsort, akár filmet is forgatni, hogy emberek Budapest egyik kerületében hogy próbálnak életben maradni. A szónak mindenféle értelme, tehát érzelmileg, anyagilag.
Azt írod, hogy a víz számodra szintén csoda, tehát a csodák között az egyik, az emberek figyelme mellett, mert arról is írsz, az, amikor egy beteget fölnő, és még ő is odahozza a gyerekét hozzád, mert benned bízik. De azon is gondolkodtam, hogy amikor megírod ezeket a történeteket, akkor számodra az a fontos, hogy elmeséld, ami veled történik, vagy ahogyan te látod a világot, vagy az is fontos, hogy útra valót adj a későbbi olvasónak.
Nem úgy van, hogy
nincs benne tanító szándék.
Nem. Először is ugye van egy megállapodásom a portállal, hogy milyen gyakorisággal jó, ha írok. És akkor mindig az, hogy te jó Isten, most mi az, ami érdekes, és akkor rengeteg csíkos irkám van, ahova az összes ötletbetörésemet kocsiba, itt-ott, amott, bárhol fölírom. Mi az, ami érdekes lehet? Mi az, ami olyan történet, amit én szeretek? Mi az, amit én szívesen olvasnék? Messze nem képzelem magam sem tanítónak, sem a bölcsek kövének. Néha vannak ilyen dédelgetett történeteim, és azokat aztán szívesen leírogatom.
De például?
Mondjuk az egész történet, hogy én belőlem hogy lett orvos, azt még olyan hosszasan nem írtam le, de azt például nagyon szeretem, hogy mindig gyerekekkel akartam foglalkozni, lementem a Kölcsei gimnáziumba, érettségiztem, és nagyon szerettem oda járni, és egyszer lementem a tanáriba. És ott valami feszültség lehetett a tanárok, valami üzenettel kellett leküldtek. És néztem, hogy ezek a szünetben azok a tanárok, akiket nagyon szerettem, hát úgy nem voltak nagyon jóva, és mondom, most én azzal fogom tölteni a szüneteket, hogy beszekszem a kollégáimmal, és ez nagyon nem tetszett, és a Misa, aki a Máté édesapja, egyébként ez Mihály, ő akkor már fogorvosira járt, és akkor jutott eszembe, hogy hát megpróbálnám én ezt az orvosit, mert hát ha a Misának sikerült fölvételiznie, és most már másodéves, akkor talán én is képes vagyok rá, de most ez életem egyik legjobb döntése volt, hogy orvosnak mentem.
Gyarmati Andrával beszélgettünk Igenis vannak csodák című új könyvéről, amely a Saxum kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.